Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Covid ellenes kampány a Vatikánban. Ferenc pápa és az emeritus pápa megkapta az oltást. Elhunyt Oscar Rizzato érsek, két pápa alamizsnása volt. 340 millió keresztényt üldöznek jelenleg a világon. A járvány kiélezte a diszkriminációt. Isten báránya, Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi második vasárnapra.
Covid ellenes kampány a Vatikánban. Ferenc pápa és az emeritus pápa megkapta az oltást. Ferenc pápa a vasárnapi televíziós interjújában bejelentette, hogy a héten beoltatja magát. Az emeritus pápa csütörtökön reggel kapta meg az oltást. Folytatódik a Vatikánban az oltási kampány, amely január 13-án szerdán reggel kezdődött meg a szérum megérkezése után. Ferenc pápa és 16. Benedek emeritus pápa már megkapta az első oltásadagot. Megerősíthetem, hogy Vatikán városállam oltási programjának részeként a COVID-19 vakcina első adagját a mai napon beadták Ferenc pápának és az emeritus pápának, mondta Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, az újságírók kérdéseire válaszolva. Ferenc pápa az olasz ötös csatornának adott vasárnapi interjúja során már bejelentette, hogy a héten beoltatja magát. 16. Benedek emeritus pápa személyi titkára Georg Genswein érsek is előzőleg megerősítette, hogy az emeritus pápát is be fogják oltani. Az interjúban Ferenc pápa az oltást etikai cselekedetként határozta meg, mert az egészségeddel, az életeddel, de mások életével is játszol, fogalmazott. Meghalt Oscar Rizzato érsek, két pápa alamizsnása. A venetói eredetű főpásztor Pádovában halt meg 91 éves korában. Szent II. János Pál 1989-ben nevezte ki fő alamizsnásává. 16. Benedek pápaságának első két évében is betöltötte ezt a funkciót. Szombaton Arcegóban tartják temetési szertartását, amelyet Claudio Cipolla, pádovai püspök vezet. Addig folytatta szolgálatát Vatikán városhelynökségének lelki gondozói között, amíg fizikai állapota megengedte. Oscar Rizzato érsek, a pápa egykori alamizsnása, január 11-én hétfőn hunyt el a pádovai kórházban, néhány héttel 92. születésnapja előtt. A venetói egyházmegyében és a Szentszéknél kiváltképpen az államtitkárság és az apostoli alamizsna hivatal szolgálatában bontakozott ki papi és püspöki tevékenysége. 1961. december 1-én 23. János pápasága idején Rómába hívták, és az államtitkárságon kezdte meg szolgálatát a levéltár munkatársaként és a latin levelek titkárságának alkalmazottjaként. 1973-ban 6. Pál alatt előléptették, és 1976-ban Vatikán városállam autóparkja személyzetének lelki gondozójává nevezték ki. 1983-ban II. János Pál idején az államtitkárság irodavezetője lett, majd 1987. október 9-én Crescenzio Szépe püspökkel együtt az általános ügyek tanácsosának magas beosztásába került. Két évvel később, 1989. december 23-án II. János Pál pápa Rizzato prelátust választott a fő alamizsnásának, Antonio Maria Travia utódjának, és érseki rangra emelte. A lengyel pápa 1990. január 6-án szentelte püspökké a vatikáni bazilikában Giovanni Battista Re és Miroslav Marusin érsekekkel együtt. 17 éven át vezette a szentszéki hivatalt, amelynek feladata a pápák nevében a szegények iránti jótékonysági tevékenység. Az alamizsna hivatal célja az adománygyűjtés ösztönzése a rászorulóknak, akik szükségükben minden nap kinyújtják kezüket Péter utóda felé. 13. Leó pápa bízta az alamizsnásra a pergamen papíron készült apostoli áldások kiadásának feladatát. Mivel a pápa alamizsnása a pápai családhoz tartozik, és ennek következtében részt vesz a Szentatya liturgikus szertartásain és hivatalos fogadásain, Rizzato érsek arca II. János Pál pápa mellett vált különösen ismerté, amikor kiszolgáltatta a keresztséget az újszülötteknek a Sixtus kápolna szuggesztív környezetében. 2007. július 28-án 16. Benedek elfogadta korára való tekintettel benyújtott lemondását az alamizsnás posztjáról, és Félix del Blanco Prieto spanyol apostoli nunciust nevezte ki utódjának. Rizzato érsek azonban továbbra is a Vatikánban maradt, és a vikariátus lelki gondozójaként, valamint a Szent Anna ágostonrendi plébánián folytatta szolgálatát, ahol liturgikus szertartásokat vezetett, és kiszolgáltatta a szentségeket, elsősorban a bérmálás szentségét. 2015-ben felvételét kérte Szent Ágoston rendjébe.
$340 millió keresztényt üldöznek a világon. A Covid kiélezte a diszkriminációt az Open Doors szervezet jelentése szerint. Drámai kép rajzolódik ki az Open Doors keresztény emberi jogi szervezet tavalyi évre szóló jelentéséből, melyet január 13-án mutattak be az olasz képviselőházban. 2020-ban több keresztényt öltek meg hitük miatt, mint eddig, és nő a vallásszabadság korlátozása is. A keresztények kérik, hogy imádkozzunk értük, és hogy a nemzetközi diplomácia ne feledkezzen el róluk. Meghaladja a 340 milliót azoknak a keresztényeknek a száma, akik nagyfokú üldözés és hátrányos megkülönböztetés áldozatai. Ez azt jelenti, hogy minden 8. keresztényt érinti a diszkrimináció. Az üldözés szélsőséges méreteket ölt nagy részüknél, pontosan 309 millióan szenvednek ettől a világ 50 különböző országában. Ez derül ki a 2021-es világfigyelő listából, melyet a Nyitott Ajtók Open Doors civil szervezet állított össze és mutatott be szerdán Rómában, az olasz képviselőházban. A jelentést a keresztények vallásszabadságának védelmével foglalkozó csoporttal együtt készítették el. A bemutatót Marco Tarquinio az Avvenire, az Avvenire című olasz katolikus napilap igazgatója vezette, Christian Nánival, az Open Doors alapítvány olaszországi igazgatójával, valamint Andrea del Mastro delle Vedove képviselővel, a keresztények vallásszabadságát elősegítő csoport vezetőjével együtt. A világ 100 országában vizsgálták a keresztények helyzetét, és azt tapasztalták, hogy a COVID-19 járvány tovább rontotta a keresztények amúgy is kiszolgáltatott helyzetét, mind egyéni, mind közösségi szinten. Ürügyet adott a vallásszabadság további megnyírbálására, és kedvezett a fundamentalista és bűnözői csoportok tevékenységének. A dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy nőtt a keresztényüldözés. Az elmúlt évben naponta 13 keresztényt öltek meg átlagosan, 60%-kal többet, mint korábban. Számukat 4761-re teszik. Nigéria a mészárlások földje, több más fekete afrikai országgal együtt. A 10 legtöbb keresztény gyilkosságot elkövető nemzet közül 8 Afrikában található. Naponta 11 keresztényt tartóztattak le és börtönöztek be bírósági eljárás nélkül, összesen 4277-et. Az elrabolt keresztények száma 1710 volt a tavalyi évben, ami napi 4 emberrablásnak felel meg. Csökkentek viszont a templomok és egyházi intézmények, iskolák, kórházak elleni támadások, kevesebbet zártak be közülük. Összesen 4488 esetet ismerünk, a tavaly előtti 9488-hoz képest. Immár 12 országban minősül szélsőségesnek a keresztényüldözés. Az első 5 helyen ugyanazok a nemzetek állnak, mint eddig. 2002 óta az élen jár Észak-Korea, majd Afganisztán, Szomália, Líbia és Pakisztán következik a sorban, ahol az üldözés keresztény ellenes erőszakban nyilvánul meg, de az istenkáromlás büntető törvény hatására a keresztényeket a hétköznapi élet több területén hátrányos megkülönböztetés éri. Az üldözés lehet politikai, ideológiai, etnikai, vallási vagy nacionalista alapú. Egy biztos, a pandémia fokozta több millió keresztény társadalmi, gazdasági és etnikai kiszolgáltatottságát szerte a világon. A járvány egyértelműen felerősítette az elnyomást, ami gyakran rejtve marad. A 2021-es jelentés kiemeli Indiát, ahol több mint 100 000 keresztény kapott segítséget az Open Doors szervezeten keresztül. 80%-uk úgy nyilatkozott a megfigyelőknek, hogy elküldték őket a segélyosztó központokból. A kutatás egy másik jelenségre is figyelmeztet. A szociális távolságtartás miatt hatványozottan emelkedett az otthoni erőszak. Sok frissen megkeresztelkedett hívő van összezárva olyan emberekkel, akik akadályozzák őket újonnan fölvett keresztény hitük megélésében. Keresztények millióinak a munka, az oktatás és a házon kívüli elfoglaltságok menedéket jelentenek a házi ellenőrzés vagy erőszak elől, mint ahogy a testi, érzelmi, szóbeli és pszichés visszaélésektől is. A COVID-járvány tovább fokozta a keresztény kisebbségek amúgy is kiszolgáltatott helyzetét. Egyes országokban, mint India, Myanmar és Banglades, a keresztények gyakran az utolsók a sorban az élelmiszer és egészségügyi segélyosztásnál, mondta el a Vatikáni Rádiónak Christian Nani, az Open Doors Itália alapítvány igazgatója. A keresztényüldözés hátterében meghúzódó okok a következők. Iszlám szélsőségesség, vallási nacionalizmus, etnikai szembenállás, törzsi elnyomás, sok afrikai országban ugyanis jelen van a klán és a családi alapú uralkodói szellem, a keresztények egymás közötti diszkriminációja, a kommunista és posztkommunista elnyomás. Ehhez társul még a világi intolerancia, amely a technikailag szabadabb országokban terjed, mint például nyugaton, vagy a diktatúrákban megnyilvánuló paranoia, végül pedig a szervezett bűnözés, például Kolumbiában és Mexikóban. Isten báránya. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi második vasárnapra.
Íme az Isten báránya. Keresztelő János tanúságtételének egyik központi kijelentésével, mint egy rámutat Jézusra, a bárányra. A Szentírás szívesen szól Istenről és az emberről, a bárány és a pásztor szimbolikáján keresztül. Három mozzanatra figyeljünk most. Nátán példázatára, az elveszett juh parabolájára és az apokalipszis bárányára. Az Ószövetségben Nátán próféta egy drámai fordulatú történetet ad elő Dávid királynak a szegény ember báránykájáról. Egy gazdag embernek sok jószága volt, egy szegénynek csak egyetlen báránykája. Kedves bárányát a szegény úgy szerette, mint a gyermekét. A tányérjából etette, a poharából itatta, és az ölében altatta. Egyszer a gazdag emberhez vendég érkezett. Ez azonban sajnálta a maga juhait, ezért elvette a szegény ember báránykáját, és azt készítette el a vendégeknek. Dávid, hallva a történetet, nagy haragra gerjedt, és így kiáltott: halál fia az az ember, aki ezt tette. Erre Nátán így felelt: te vagy ez az ember, király. A házasságtörési gyilkossággal leplezni próbáló Dávid a próféta példázatának tükrében saját fejére mondta ki a halálos ítéletet. Bűnbánatot tart, Isten megkíméli az életét, de tettének súlyos következményei lesznek. A szegény ember báránykájának prófétai tanítása nekünk is szól. Mások felelősségét és bűnét mi is mindig világosabban látjuk, és készek vagyunk kemény ítéletet mondani. Boldogok azok, akik Dávidhoz hasonlóan bűnbánatot tudnak tartani, legalább akkor, amikor kiderül, hogy a mások felett mondott ítéletük saját magukra is vonatkozik. A második bárányos történet a 100 juhról szóló evangéliumi példázat. 99 együtt van a pusztában, egy pedig elveszett. A mai gazdasági racionalitás tükrében nem igazán értjük, hogy miért ne férne bele 1% veszteség. Ráadásul, hogy lehet egynek jobban örülni, mint a megmaradtak sokaságának? Amíg magamat a 99 együtt legelésző helyzetébe képzelem, a példázat idegenül és méltánytalanul hat. Ha azonban felismerem, hogy én vagyok az elveszett századihjuk, akiért a pásztor elindult, és rám találva örömében vállára vesz, akkor egyszerre minden megváltozik. Boldog vagy, ha felismered, hogy a jó pásztor már elindult érted, hogy vállára vegyen, és az atya házába vigyen. A harmadik kép az apokalipszis báránya, akinek mennyegzőjére mennyasszonya már felékesítette magát. A mátka a szent város, a mennyei Jeruzsálem, amelynek temploma az Úr, a mindenható Isten és a bárány. Napra és holdra nincs szükség, mert Isten dicsősége világítja meg a várost, és lámpása a bárány, akinek fényében járnak majd a népek. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői lakomájára. A végidő báránya az új ég és új föld hírnöke, az elveszett juh példája a személyes életünk reménye. Nátán története pedig nem csak általában tanít arról, hogy a másik szemében a szálkát jobban látjuk, mint a magunkéban a gerendát. A próféta korunk emberének üzen, aki hajlamos mindenért Istent hibáztatni. Krisztus keresztjétől kezdve a háborúk és a haláltáborok borzalmaiért. Hol volt az Isten? Milyen Isten az, aki ezt megengedi? Kérdezik sokan ma is Dávid király idézőjelbe tett tisztánlátásával. Te voltál az, ember. Ti voltatok azok, emberek. Ti öltétek meg Isten egyetlen báránykáját, és általa, vele, és benne minden igaz és védtelen életet, kezdve Ábeltől egészen napjaink ártatlanjaig. Kelet és nyugat eukarisztikus liturgiája a végidő irgalmas dicsőségét elővételezve ennek az emberek által megölt, Isten erejéből mégis élő báránynak a lakomáját ünnepli. A bizánci tradícióban az eukarisztikus bárányt megtörő áldozópap a három Szent János, a keresztelő, az apokalipszis látnoka és az aranyszájú hitével invitál a titkos vacsorára. Megtöretik és megosztatik az Isten báránya az atyának fia, aki megtörhető, de meg nem osztható, ki mindenkor eledelül szolgál és soha el nem fogyasztható, ki a benne részesülőket megszenteli. A római hagyomány pedig az urat felmutató pap keze és ajkai által hív a hitünk szent titkába való belépésre. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
Isten báránya. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi második vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a hu.vaticannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.